Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén az első Zsoltárt. Az első Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keressük elő a 226. énekünket, és ezt énekeljük mind a négy versével végig. A 226. dicséretünk első verse így kezdődik, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy igaz és élő Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Örökkévaló Szent Háromság Isten, köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged. Imádhatunk téged, Atya, Fiú, Szent Lélek Isten. Köszönjük néked, Atyánk, hogy hódolhatunk előtted, aki teremtetted ezt az egész mindenséget, aki gondját viseled. Hódolunk neked, Jézusunk, aki eljöttél, hogy megváltója legyél ennek a bűnbe esett, Sátán fogságába esett mindenségnek. És köszönjük néked, hogy a Golgota keresztjén elvégezted a megváltás művét. Köszönjük néked, hogy megvetetted az új világ alapját. Köszönjük néked, Szentlélek Isten, hogy eljössz és hirdeted nékünk a Krisztust az íge által, az ígében, hogy lássuk őt és higgyünk benne, hogy ne legyen más több senki, akiben kell bízni, csak ő. Köszönjük néked, hogy te győzöd meg a szívünket arról, hogy imádjuk a Krisztust és dicsőítsük. Köszönjük néked, hogy ma kérhetünk arra, örökkévaló Urunk Istenünk, hogy legyél velünk, áld meg ezt az Isten tiszteletet, áld meg a gyerekisten tiszteleteket is. Add, hogy a te igéd elérhesse a szívünket, megváltoztathasson, újjászülhessen bennünket. Hadd legyünk új szívvel megáldott emberek, akiknek a szíve keres téged, akiknek a szíve hódol előtted, akiknek a szíve szeret téged, akik gyermeki bizalommal fordulnak hozzád. Segíts, hogy ilyen szívünk lehessen minnyájunknak. Segíts, hogy megtagadhassuk a bennünk élő hitetlen szívet, bűnös szívet, ellened lázadó szívet, önistenítő szívet, önmegvalósító, önmagát szerető szívünket. Segíts, hogy ezt megtagadhassuk, és hadd fogadjuk el azt az új szívet, amit te készítettél el. Köszönjük néked, hogy te itt vagy velünk, hogy megáldasz minket. Kérünk, áld meg mindazokat a helyeket az országban, a világban, ahol ma a te neved imádására egybegyűlnek. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz most is minket. Amen. Drága testvéreim, foglaljatok helyet, és figyelemmel hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk János evangéliumának 13. részében, az első verstől a 17. versig. Tehát János evangéliumának 13. részében, az első verstől ezt olvassuk. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent a hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, mellyel körül vala kötve. Méne azért Simon Péterhez, és az mondanék ki, Uram, te mosod meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondanék ki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanék ki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felele neki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és fejemet is. Mondta neki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt, azért mondá, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. De nem mindnyájatokról szólok, tudom én, kiket választottam el, hanem hogy beteljesedjék az írás. Aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom nektek, mielőtt meg lenne, hogy mikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Kedves testvéreim, Isten az elmúlt vasárnapokon az alázatról tanított bennünket. Most hadd folytassa tovább a tananyagot. Felolvasott igerésszel, János evangéliumának 13. rész első verseivel. Tudjátok, hogy János evangéliumát két fő részre szoktuk osztani. Az első fő rész, az első 12 rész, amelyben olvassuk az Úr Jézus nyilvános tevékenységének leírását. A 13. résszel pedig elkezdődik János evangéliumának második fő része, Jézusunk szenvedés története. A felolvasott cselekmények, amiket most látunk az igében, nagy csütörtök este történtek, húsvét előtt, az utolsó vacsora alkalmával. Már hozzáfogtak az étel elfogyasztásához, amikor váratlan dolog történt. Mert Jézus egyszer csak felkelt a vacsorától, felső ruháját letette, kendőt vett, körülkötötte magát, és aztán elkezdte mosni a tanítványoknak a lábait, és megtörölni a kendővel, mellyel körülkötötte magát. Volt egy kis közjáték Péterrel, aki nem akarta engedni, hogy Jézus megmossa a lábát, de aztán ő is engedett. Jézus pedig elvégezte ezt a cselekményt, majd felvette a felső ruháját, visszatelepedett tanítványai közé, és megkérdezte őket, hogy értik-e, amit cselekedett velük. Nyilvánvaló, hogy tanítani akart valamit nekik ezáltal a példaszerű tettével, és hogy mit arra ő maga válaszolt is. De menjünk sorban végig ennek az igerésznek egyes tanításain. Először is lássuk az Úr Jézusnak a dicsőségét. Ugyanis a Szentlélek János apostol által azzal kezdi ezt a 13. részt, hogy rámutat az Úr Jézusnak a mérhetetlen nagyságára, fenségére, szépségére. Amikor például azt olvassuk, hogy húsvét ünnepe előtt, akkor ennek a kifejezésnek csak egy ilyen időpont meghatározási jelentőséget szoktunk tulajdonítani. De János evangéliumában a húsvét, a páska, az egy nagyon fontos tájékozódási pont. Jézus életének a legjelentősebb pontjain utal erre az ünnepre, a páska, a húsvét ünnepére az apostol. Amikor például elkezdi Jézus a nyilvános működését, a nyilvános működésének a középtáján, annak a legvégén, és itt a szenvedései előtt találkozunk ennek az ünnepnek az említésével. És hogy miért? Azért, mert János apostol, pontosabban a Szentlélek ezzel akarja emlékeztetni a bibliai olvasókat, a János evangélium olvasóit arra, hogy Jézus a húsvéti bárány, a páska bárány. Istennek ama bárány, aki elveszi a világ bűneit. Minket is erre emlékeztet ezzel a kifejezéssel. Közel van a húsvét, amikor a páska bárány megáldozták, a nagy engesztelő áldozatot. Egyébként ugyanabban az órában, amikor azt megáldozták, ugyanabban az órában feszítették meg Jézust is. Később a kereszten. Jézus a valódi, az igazi páska bárány. Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Ez már egy olyan kifejezés, ami az ő dicsőségét, az ő nagyságát hivatott jelezni. Ugyanerre mutat az a kifejezés, amit itt olvasunk a bevezető versekben, hogy eljött az ő órája. Jézus tudta, hogy eljött az ő órája. Ez az ő órája, ez megint egy olyan kifejezés, amivel János evangéliumában többször találkozunk, és mindig azt jelenti, hogy az az időpont közeledik, amit Isten kijelölt. Ez egy Isten által kijelölt időpont, amiben Jézusnak be kell mutatnia az engesztelő áldozatot, a Golgota keresztjén, hogy Isten megbékítse irántunk. Ez egy páratlan óra, nem egy ugyanolyan óra, mint az az óra, amikor ide eljövünk, vagy amikor fölkelünk, vagy lefekszünk este. Ez az ő órája. Jézust ezen óra előtt nem lehetett megölni, ez után se lehetett megölni, pontosan akkor kellett, hogy történjen az ő áldozata, amikor azt Isten elhatározta, és kijelölte a világ teremtése előtt. Aztán az is csodálatos, hogy az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy ő tudta, hogy ez az óra eljött. Ez egy olyan tudás, amivel mi nem rendelkezünk, mi nem tudjuk, hogy mit hoz nekünk a következő két perc se. Csak reméljük, hogy nem lesz nagy változás. De igazán nem tudunk semmit előre. Legfeljebb sejtünk valamit előre. De Jézus tudta, ez egy isteni vonása, hogy ő tudja a dolgokat. Jézus tudta, hogy eljött az ő órája. Tudta, hogy itt van az az időpont, amikor ennek meg kell történni, és ez a tudása, ez mindig megvolt Jézusnak, ő mindig tudta, már a világ teremtése előtt tudta, hogy ez így fog történni. És aztán végig, amikor itt járt a Földön, mindig tudta, hogy vagy eljött az ő órája, vagy nem jött el az ő órája. Ő mindent előre tud, mert ő határozott meg mindent előre, mint Isten. Ez is az ő isteni dicsőségére mutat, ez a rövidke kis jelző. Aztán Jézus dicsőségéről szól, amikor azt olvastuk itt az igében, hogy Jézus tudta, hogy Istentől jött és Istenhez megy. Istentől jött és Istenhez megy. Itt volt ez a közjáték, ez a földi életút, amin Jézus végigment. Annak közepén ott van a keresztfája, az üres sírja, de utána, miután elvégezte a megváltást, visszamegy oda, onnan jött. Mi jöttünk az anyánk méhéből, ő meg jött az Istentől. És visszatért az Istenhez. Az Istennel való közösségből jött, így értsük ezt, és az Istennel való közösségbe megy Jézus. Ő nem olyan, mint mi. Ő nem egy olyan egyszerű teremtmény, mint bármelyikünk, hanem ő egészen más, ő több nálunk, mert ő Isten. Aztán a dicsőségéről szól az a megjegyzés is, hogy szerette övéit a világon. Mindvégig szerette őket. Ez egyfelől jelentheti azt, hogy a legvégsőkig elment az övéiért. Ez az övéi, ez azok az emberek, akik hittek benne, vagy úgy is mondhatjuk, hogy akiket az Isten neki adott. Elment végig a legvégig, a legvégsőkig. Júdás is ott volt a tanítványok között, és Jézus még az ő lábát is megmosta. Akkor még nem ment el. Az áruló lábát is megmosta, miközben tudta, hogy a sátán hatalmába került, és már elhatározta a tettét, de Jézus akkor is szerette őt. De a mindvégi kifejezés arra is utal, hogy a halála pillanatáig szerette őket, hogy nem adta fel őket két perccel a halála előtt, nem mondta, hogy leszállok a keresztről, mert elég volt. Mert ha leszáll, akkor nincs megváltás az övéinek. De ő elment a legvégsőkig, meghalt az övéiért. És Jézus isteni dicsőségéről szól az a kis megjegyzés is, hogy Jézus a kezébe adott mindent az atya. Azt olvassuk, hogy mindent az ő kezébe adott. Annyira döbbenetes itt a görög szövegben, hogy Júdásról az mondatik, hogy elárulja Jézust. Az azt jelenti a görögben, hogy átadja Jézust. És ugyanezt a szót használja ott is, hogy az atya meg átadott mindent Jézus kezébe. Ugye Júdás átadta a Jézust az ellenségei kezébe, de Isten meg mindent Jézus kezébe adott. Ez a mindent Jézus kezébe adott, ez azt jelenti, hogy teljhatalmat adott neki. Minden fölött hatalma van. Ő a kozmokrátor, ő a világhatalom. Isteni világhatalommal bír Jézus. És sorolhatjuk, testvérek, még azt, hogy Jézus hogy mondja, amikor magyarázza a cselekedetét, hogy ő az Úr és Mester. Jól mondjátok, mert az vagyok. Jézus Úr és tanító. Ő a tanító, és ő az Úr, a királyok királya, az uraknak az ura. És az egész szakasznak tulajdonképpen a csúcspontja, amikor a 19. versben azt mondja Jézus, hogy higgyétek majd, hogy én vagyok. Ez az én vagyok, ez Jézusnak az isteni igényét jelenti. Azt fejezi ki, hogy ő Istennek látja magát. És az is egyébként. Ez az a kifejezés, amivel találkozunk ugye Mózes könyvében, amikor megjelenik a csipkebokorba neki az Isten, és kérdezi, hogy hívnak téged. És akkor Isten végül ezt mondja neki, vagyok, aki vagyok. Én vagyok a vagyok. Mondd azt, hogy én küldtelek téged, ha kérdezik, hogy ki küldött téged, Mózes. A vagyok küldött engem. Itt is Jézus ezt az isteni méltóságjelzőt alkalmazza magára. Én vagyok. Tehát csodálatos rövidséggel, testvérek, de tömören állítja elénk a Szentlélek Jézus Krisztusnak a dicsőségét János tolla által, és ezekből az első versekből is, amiket olvasunk itt az a 13. rész elején, meg a záró versekből is úgy kiragyog előttünk Jézusnak, a felragyog előttünk Jézusnak a mérhetetlen fensége, aki méltó arra, hogy imádjuk őt. Mi ma is imádjuk őt. Méltó arra, hogy hódoljunk előtte azok miatt, amiket itt olvasunk róla. porba kellene hullnunk, nem csak ilyen üres, üveges szemmel nézni előre, és, hanem tényleg a szívünkbe közben leborulni az Úr előtt, és imádni őt. Jézus dicsősége, testvéreim, mérhetetlen. És lehet, hogy most ebben a pillanatban így csak az ige által látjuk, és nem látjuk színről szín, de egyszer meg fogjuk látni ezt a dicsőséges Jézust. Ugye azt mondja a Filippi levélben, hogy egyszer majd mindenki meglátja őt, és mindenki le fog borulni előtte, és mindenkinek a nyelve vallja majd, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére, és meghajol a föld felett, a föld alatt, és a földön lévőknek, meg mindenkinek a térde előtte, ha tetszik neki, ha nem, mert ki nyilvánvalóvá válik, hogy Jézusnak tényleg a kezébe adott mindent az Isten. Az üdvösséget is, meg a poklot is a kezébe adta. A legjobb, hogyha nem várunk erre a pillanatra, hanem már most elkezdünk Jézusnak hódolni. Már most meghajlunk előtt, ami meghalt és feltámadott Úrunk előtt. De hadd menjek egy picit tovább a történettel, mert Jézusnak nem csak a dicsőségét mutatja ez az ige, hanem Jézusnak a mérhetetlen alázatát is. Minél mélyebben megfontoljuk Jézus dicsőségét, annál megdöbbentőbb, hogy ez a Jézus, testvérek, aki egy az atyával, aki a páskabárány, aki szereti az övéit, elmenve a legvégső pontig értük, akinek az atya mindent a kezébe adott, aki mester és úr, aki az Isten maga. Ez a Jézus váratlanul felkel a vacsorától, leveti a felső ruháját, a kezébe veszi a lábmosó tálat, a törlőkendőt, és a rabszolga munkáját kezdi el végezni. Olyan rabszolga munkát, amit még zsidó rabszolga se végezhetett el. A zsidók között voltak olyanok, akik eladták magukat, mert valami tartozásuk volt, és eladták magukat a többieknek, aztán utána azt ledolgozták magyarul a tartozásukat. De zsidó rabszolga se végezhette el, csak pogány rabszolga végezhette el a lábmosásnak a szolgálatát. Normális esetben pedig a lábmosás a vacsora előtt megtörtént. És itt nagyon érdekes, nyilvánvalóan elő volt készítve minden ehhez. Ott volt a víz, a tál, a kendő, de senki nem volt, aki ezt a rabszolgamunkát ott és akkor elvégezte volna. Egyik tanítványnak se jutott eszébe, hogy a többiek lábát megmossa. Ott árválkodott valamelyik sarokba ez a... Mert a szokás ez volt, hogy ezt meg kellett volna mosni, tehát nem volt ott rabszolga, pogány rabszolga, zsidó, meg azt mondta, ő nem rabszolga, egyik se volt rabszolga, mi meg nem végezzük el. Még ha rabszolgák lennénk, akkor se végeznénk el. Egymás lábát nem mossuk meg. Jézus meg utólag elvégezte. Itt kell csodálkoznunk, testvérek, és itt van ennek a történetnek a döbbenetes feszültsége tulajdonképpen előttünk, hogy Jézus, aki az, aki, ő az utolsó rabszolga munkáját végzi el. Hogyan lehetséges ez? Abban a kultúrkörben értjük ezt, testvéreim, hogy az hogy egy zsidó rabszolga mossa meg, elképzelhetetlen. Hogy egy zsidó házigazda mossa meg, még az is elképzelhetetlen. De az mondjuk, néha előfordult, ha nagyon tisztelték a vendéget. De az, hogy egy mester, egy rabbi, ugye, rabbi mossa meg a tanítványainak a lábát, ez totálisan elképzelhetetlen volt. Ez botrány. De itt nem arról van szó, hogy egy rabbi, hanem Jézus rabbi. Jézus úr, a királyok királya, az uraknak az ura áll föl, és ő mossa meg a tanítványainak a szutykos lábát. Szíriai Efrém mondja, hogy hogyan lehetséges. A formát adó Isten, aki kegyelme által a föld porából az embert formálta, ő mossa saját alkotásainak a lábát. Hallatlan ez, testvérek. Hogy lehet ez, hogy Jézus úr, és ugyanakkor rabszolga munkát végez? A tanítványok se értették. Ugye Péter az, aki tiltakozik, mert érzi a helyzetnek az ellentmondásosságát. Nem, az én lábamat nem. Nem akkor se. Nem és nem és nem. De Jézus azt mondja, most nem érted, amit csinálok, de majd meg fogod érteni. Majd később megérted. a halálom meg a feltámadásom után megérted, hogy mit csinálok most. Mi már egy kicsit jobban érthetjük Jézusnak a tettét. Mit akart Jézus üzenni? Testvérek, az Úr Jézus nyilvánvalóan egy jelszerű cselekménynek, egy jelprédikációnak, prófétai cselekménynek szánta ezt a cselekedetét. Emlékeztek, hogy az Ószövetségben gyakran találkozunk azzal, hogy egyes próféták csinálnak valamit, és maga az, amit csinálnak, az egy üzenet. Fölvesz magára egy jármot, egy igát az egyik. Úgy megy. És vannak ilyen cselekedetek, most nem akarok ezekbe belemenni. Maga a cselekedet a prédikáció. Nem szavakban beszéltek, hanem csináltak valamit, ami meg kellett fejteni, hogy mit jelent az a cselekmény, mit akar Isten azáltal üzenni. Mindig Isten üzenetét szemléltették, hogy így mondjam, így módon. Jézusnak is egy ilyen prófétai prédikációja, jelprédikációja ez a cselekedet, de kérdés, hogy mit akart vele mondani? Hát részben tudjuk, hogy mit akart vele mondani, mert ő maga elmondta, de én most egy kicsit azt szeretném, hogy beleképzeljük magunkat a helyzetbe. Jézus felkel, leteszi a felső ruháját, elvégzi a rabszolgamunkát, majd felveszi a felső ruháját, odaül tanítványai közé, és hogyha ezt úgy átgondoljuk, testvérek, akkor eszünkbe jut az, amit Jézus másnap csinált. Vagy ami Jézussal másnap történt. Mármint, hogy nagypénteken. Mert másnap nagypéntek volt. Ahol Jézus önként megalázza magát, leveszik róla a felső ruháját, lehet, hogy még az alsót is letépik, ott leszedik róla, önmagát megalázza a keresztfának haláláig, de harmadnapra feltámad, és az Emmausi úton megint magyarázza a tanítványának, hogy mi történt. Minden arra utal, testvérek, hogy Jézus a lábmosás jele által azt akarta tanítványaival érzékeltetni, ami holnap történik vele. Ami holnap történik vele. Nagypéntek és húsvét titkát volt hivatva magyarázni a tanítványoknak ez a cselekedete. Ő nem csak a felső ruháit tette le, hanem az életét is letette. Ugyanazt a szót használja például János apostol, ez a tithémi szó. 15. rész 13. versében az életét is letette. Itt a felső ruháját tette le, ott az életét is letette. Maga a lábmosás, testvérek, ez egy csodálatos dolog, hogy ez ugye a megtisztulásra utal, amely megtisztulás a bűnöktől való megtisztulás, a bűnöktől való megszabadulás pillanata. Ha valaki a bűneitől megtisztítatik, megbocsátatnak a bűnei, akkor az megszabadul a bűnei ítéletétől, a kárhozattól. Az onnantól kezdve tiszta, vagyis igaz az Isten előtt, annak üdvössége van. Ez egy nagyon fontos dolog, és hogy ez megtörténjen a tanítványokkal, kinek kellett meghalni? Jézusnak kellett meghalni. Ő kellett, hogy letegye az életét, nem csak a ruháját, és utána felvegye azt. Azt akarja az egész üzenni, testvérek, amit Jézus másnap végez. A másnapi kereszt áldozatot fejezi ki, amikor Jézus sokkal mélyebben megalázkodik majd, mint itt a tanítványai előtt. Sokkal mélyebbre ereszkedik, de értük teszi, a bűnből való megtisztulásukért teszi, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, és igazak legyenek Isten előtt, és üdvösségük legyen, és ne kárhozzanak el. Ő szolgál. Ő szolgál. És aki ezt nem akarja megengedni, mint Péter, ugye nem akarta megengedni, hogy Jézus szolgáljon neki, az nem fog üdvözülni. Semmi közöd nincs hozzá, mondja Jézus Péternek. Semmi közöd, ha nem engeded meg, hogy én szolgáljak neked. Nem csak most itt, hanem majd holnap. Ha nem kell neked az, amit én a kereszten végzek el, akkor te el fogsz veszni, semmi közöd nem lesz én hozzám. Ez így van, testvérek, ugye máig is, hogy ha Jézus szolgálatát, amit értünk a keresztfán elvégzett, nem fogadjuk el, akkor el fogunk kárhozni. Ha elfogadjuk, üdvösségünk lesz. Jézus áldozatának, az ő véres áldozatának köszönhetjük azt, hogy nekünk Isten bűnbocsánatot ad. Egyedül annak köszönhetjük. Egyedül ezért tisztítatunk meg a bűneinktől. Ezért kapunk Isten előtt érvényes igazságot. Amikor hiszünk mindezekben, amikor hiszünk az evangéliumban, ha valakinek nem kell az, amit Jézus cselekszik érte, akkor elvész. Semmi köze nincs hozzá. Ha valakinek kell, akkor van köze hozzá. Kell neked, amit Jézus elvégzett? Vagy azt mondod, amit Péter, hogy nem, nem. Nekem te ne szolgálj, majd én. Meg kell alászkodnunk, testvérek, nekünk is, és mint bűnösöknek, mint rászorulóknak, mint szutykos lábú, de kezű és szívű embereknek el kell fogadnunk, hogy Jézus megmos bennünket. És hogy megmoshasson minket, ezért ő áldozta föl az életét. Nagyon lényeges dolog, testvérek, itt ez az egész dolog, és egy kicsit most még hadd emlékeztesselek arra benneteket, hogy a többi evangéliumokban az utolsó vacsora kapcsán mindig az úrvacsora szereztetése áll a középpontba. Itt pedig János evangéliumában az úrvacsoráról nincs szó. Itt nincs erről szó. De itt, amit Jézus csinál, ez ugyanaz az üzenet. Ezzel is, a lábmosással is ugyanazt üzeni, hogy le fogok vetkőzni teljesen, meg fogom magamat mélységesen alázni, a keresztfának a haláláig meg fogom magamat alázni, hogy ti megváltassatok, hogy ti tiszták legyetek, és alkalmasak legyetek az üdvösségre és az Istennel való életre. Én szolgálni fogok nektek holnap. Nehogy megbotránkozzatok. Mert ahogy most nem változtatott semmit a dicsőségemen, semmi, hogy levettem a ruhámat és elvégeztem a rabszolgamunkát. A holnapi nap sem fog változtatni semmit a dicsőségemen, amikor a keresztre láttok majd felszögezve. És ott röhög rajtam a fél Izrael. És a főpapok a kezüket dörzsölik, és az írás tudók pedig nagyokat köpnek felém. Akkor is én az leszek, aki vagyok. Én vagyok a ti megváltótok, a ti üdvözítőtök. Megalázta magát a Golgota keresztjéig. Kell ez nekünk? Kell ez neked? Most előttünk már az úrvacsora jegyei vannak. Ez úrvacsora is ugyanazt üzeni nekünk. Jézus meghalt, a vére kiontatott, a teste megtöretett, azért, hogy mi megtisztuljunk. Aki hiszi az úrvacsora üzenetét, az tiszta. Az Isten országára alkalmas, az megmenekült a pokoltól. Aki meg nem hiszi, az meg nem tiszta, az még a pokol fia, kárhozott fia. Higgyétek, amiről az úrvacsora is beszél. Ugyanarról beszél, mint amiről a lábmosás beszél. Egyet üzen mind a kettő. A megtisztulásunkért történik ez. De hadd lépjek egy kicsit tovább, és az utolsó pontunkhoz érjünk. Mert Jézus nem csak a másnapi dolgokat akarta kiábrázolni, hanem ő maga még valamit hozzáfűzött ehhez. Miután elvégzi a szolgálatát, azt mondja a tanítványnak, hogy értitek, hogy mi ez az egész. És itt az Úr Jézus egy másik magyarázattal rukkol elő, ha szabad így mondanom. Azt mondja, vagy azt teszi hozzá az előző üzenethez, hogy na most én egy példát adtam nektek. Példát adtam nektek. Hogy tudnélik, ahogy én az Úr és a Mester. Elvégeztem a rabszolgamunkát, és megmostam a ti lábaitokat. Ti ugyanazt csináljátok egymás iránt. Vagyis ti, akik az én tanítványaim vagytok, ti ne resteljetek reeleszkedni a testvéreitekhez, és szolgálni nekik, magatokat megalázva előttük. És elvégezni a legegyszerűbb, vagy legprimitívebbnek látszó szolgálatot is a lelki testvéreiteknek. Nagyon fontos lecke ez, testvérek, mert ugye a keresztjének mindig is tapasztalták azt, hogy ugye, hát itt vagyok én, és akkor ott vannak a többiek, és én vagyok az én, ők meg ők, és akkor én mennyivel külön, meg én mennyivel nagyobb, meg én mennyivel okosabb, meg én mennyivel műveltebb, meg én mennyivel nem tudom micsoda. És akkor, hogy én a másiknak szolgáljak, már kikérem magamnak. Tehát ő szolgálhat esetleg nekem, de hogy én szolgáljak neki, az már úgy nem. De már az is, hogyha ő szolgál nekem, azt se nagyon fogadom el. A büszkeségünk, testvérek, megakadályozza, mondja Calvin, hogy érvényesüljön az az egyenlőség, melynek köztünk fenn kellene állnia. Köztünk annak az egyenlőségnek kellene fönnállnia, hogy hogy szolgálunk egymásnak, és elfogadjuk egymás szolgálatát. És ha az a legegyszerűbb szolgálat, akkor is elvégezzük a másik érdekében, a másik javára, a másik épülésére. Minek képzeli magát a halandó ember, ha nem hajlandó testvérei terhét viselni, másokhoz alkalmazkodni, és azokat a kötelességeket vállalni, melyek az egyház egységét biztosítják, kérdezi reformátorunk megint. Kicsoda a halandó ember, hogy ezt képzeli? Ez olyan szomorú dolog, testvérek, amikor hívő emberek között ezt látjuk, hogy nem hajlandók egymásnak szolgálni. Elvárják, hogy a másik valamit segítsen, de hogy ő megtegyen valamit a másiknak. Pedig ennek kellene kiállni, ennek kellene jellemezni a testvéri közösségünket itt Újszegeden is, meg mindenfelé. Szolgálunk egymásnak. És jó, hogy ez már bizonyos fokig közöttünk megvalósul, mert én ezt tapasztalom sokszor itt a gyülekezetben, hogy nekem is szolgálnak a testvérek, én is igyekszek szolgálni a testvéreknek, és nem felülről lekezelve, hanem oda alászkodva a másikért, és szolgálunk egymásnak, és elfogadjuk egymást. De ez olyan jó, mert ez a testvéri egységet, a testvéri szeretet, közösséget mozdítja elő. Azt nem lehet máshogy előmozdítani, az, hogy beszélünk róla, azzal nem fog megvalósulni a köztünk való szeretet közösség. Csak úgy, ha valamilyen konkrét dolgokat megteszünk egymásnak, vagy egymásért. Egymást most már nekünk nem kell megváltani, egyébként ugye nem kell Jézust ebben utánozni, hogy akkor na, megyünk, ezt megváltjuk a másikat. Nem nekünk kell a másik, ő már megváltotta a másikat is. De bizonyos dolgokat mégiscsak nekünk kell elvégezni, és Jézus mit mondott, hogy nincs nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét adja az ő barátaiért, de ő az ellenségeiért adta. De nekünk egy kicsit lejjebb tette a mércét, talán, de nem tette lejjebb. Nem tette lejjebb. Szeressétek ellenségeiteket is. Szolgálni, testvérek, a másiknak, ugye? Tehát ez egy olyan dolog, amit mindenkinek úgy el kell gondolkozni, hogy én mivel szolgálok az én tanítványtársaimnak? Mi az, amit én teszek nekik? Akár szóba mondok nekik valamit? Kész vagyok egyáltalán meghallgatni a másikat? Kész vagyok a másikat megsimogatni, vigasztalgatni, bátorítgatni? Értitek, hogy mivel szolgálunk mi egymásnak? Ha észreveszünk a szükségét, akkor megadjuk neki. Van, amikor tényleg csak arról lenne szó, hogy meghallgatunk valakit. Szolgálok neki azzal, hogy meghallgatom. De testvérek, annyira döbbenetes, sokszor ezt látom, és tapasztalom, hogy hívő emberek még arra se képesek, hogy meghallgassák. Untatsz már nagyon. Tehát azt üzeni az egész cselekedet, vagy az embernek a szeme, vagy a mozdulata, hogy te már nem érdekel, ne hagyjál már engem de beszélj már, nem akarlak hallgatni, mert hadd menjek a dolgomra, nem érdekelsz tulajdonképpen, nem érdekelsz. Ez nagyon, tényleg nagyon nem jó. Isten irgalmazzon nekünk, testvérek, mert el kell végeznünk azt a szolgálatot egymás iránt. Oda alászkodva a másik elé. Lehet, meg kell hallgatni. Lehet, hogy valami igét kellene mondani a másiknak a gyászába. De azt se tudjuk róla, hogy gyászol. Nem tudjuk, mi a problémája. És nem is tudunk akkor szolgálni neki. Hát gondolkozzatok ezen, nem akarom ezt itten tovább űzni-fűzni. A lényeg, hogy Jézus azt mondja, hogy ha én, az Úr és a Mester elvégeztem a rabszolgamunkát köztetek, és értetek, akkor ti nektek ne derogáljon ugyanezt elvégezni egymással szembe, hanem kövessétek ezt a példát. Mert példát adtam nektek. Mennyire más lenne sok gyülekezet, ma is sok közösség, hogyha ezt halálosan komolyan vennénk. Még valami, amit nagyon fontosnak látok a 17. versben. Jézus azt mondja, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek. Ha tudjátok ezeket, az is jó dolog, ha már tudjátok ezeket, hogy legalább mit kéne csinálni a másikkal, hogy kéne szolgálni neki, vagy keresitek ennek az útját, módját. De azt mondja, akkor lesztek boldogok, ha cselekszitek. Ha az ember, testvérek, szolgál a másiknak, a hívő testvérnek, azért, mert Jézus szolgált neki, akkor ettől az ember, a hívő ember boldog ember lesz. Azért lehetsz boldog ember, mert szolgálsz a másiknak, vagy azért vagy boldogtalan hívő, mert nem szolgálsz a másiknak. Mert azt mondod, ez nekem derogál ez a munka, hogy két széket arrébb tegyek.
vagy fölsöpörjek a templomba, vagy letisztítsak egy ablaküveget. Értitek? Kis dolgok ezek, nem kell nagy dolgokra gondolnunk. Vagy hogy elmenjek hozzá, meghallgassam egy pár percet, odaszálljak rá. Akkor, testvérek, nem leszünk boldogok, ha meg oda megyünk, meg elvégezzük, meg kezünkbe vesszük, meg megtartjuk, akkor boldogok leszünk. Hívő boldog emberek közössége, de jó lenne azok lennénk, ugye? De akkor látná a világ, látnák az emberek, hogy ez a közösség, ez tényleg más. Szeretetteljes embereknek a boldog közösség, akiknek nem mindegy, hogy 3 diplomája van, vagy 2 diplomája van. Hát most a napokban, te éppen tegnap, ugye hány testvérünk szolgált itt a gyülekezetben? Csak azt mondom, hogy itten segítettek nekünk a szolgálatban, egy tál süteménnyel, vagy bármivel. Hát ez olyan, remélem, hogy a szolgálat boldogságát átélték a testvérek, mi most elfogadtuk örömmel ezt a szolgálatot a testvérektől. Elfogadjuk, hogy jönnek ide diplomás emberek, és itt igazgatják a székeket, és söprögetnek, és nem tudom, mit csinálnak, ugye itt az asztalokat szűgölik, és viszik ide-oda felelős beosztásba lévő emberek a városba. Itt dolgoznak ilyen piti dolgokat, és nem mondják át ez nekünk, nem. Nem akarok mindenkit felsorolni, mert állnak a templom ajtóba, és igazítják el a vendégeket, orvosok, és fölajánlják az autójukat emberek, és ez olyan jó ez. Ettől remélem, a testvérek is boldogok voltak, én is boldog voltam, és most jó ezt úgy fölemlegetni, elnézést kérek, nem akarok itt hízelegni senkinek, de ez az igazi, amikor nem csak velem, hanem egymás felé ugyanígy fordulunk. Egymáshoz ugyanígy fordulunk. Szolgálunk egymásnak. Boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Hát, lássuk ezt a történetet ma, és legyen a szívünkbe, forgassuk a szívünkbe. Az Úr Jézus dicsőségével kezdtük Istentiszteletet, láttuk ezt a hatalmas fenséget, amit ne se tudunk írni, szavakba se nagyon tudunk foglalni. És látjuk, hogy ez a Jézus, ez így jön, és jön egyre lejjebb. Lábmosás, ami egy árnyék annak, ami másnak történik vele a Golgotai kereszten, amikor a pokol mélységeire száll le, a tanítványaiért, az övéiért, a szeretteiért, és aztán fölemelkedik, aztán ott van megint az Istennek a jobbján, és onnan tanít most minket, hogy amit én tettem ti értetek, ti is azt cselekedjetek egymással. És szolgáljatok egymásnak, és boldogok lesztek ebbe a szolgálatba. Fogadjuk meg az ő szavait, és kövessük őt. Amen. Testvéreim, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, azt a szolgálatot, amit elvégeztél ott a tanítványaid között. Köszönjük, hogy te az Úr és Mester fölálltál és elvégezted az utolsó rabszolgamunkát, amit senki nem volt hajlandó elvégezni. Valljuk, hogyha te nem jössz és nem halsz meg a kereszten, akkor mi elveszünk örökre. Akkor nincs számunkra semmi, de semmi menekvés. De köszönjük néked, hogy elvégezted azt a szolgálatot, amiről az úrvacsora most is beszél. És köszönjük, hogy ezért van bűnbocsánat, van megtisztulás a bűneinkből, van szabadulás ezért a kárhozatból. Van tiszta szív, van új szív, van hívő szív, van megigazult szív, van üdvözült szív a kegyelemért, amit te szereztél nekünk. Köszönjük néked azt, hogy ma vonsz minket magadhoz megint, hogy bízzunk benned. Adjuk neked a szívünket, az életünket, és köszönjük néked, hogy tanítasz minket arra, hogy kövessük a te szolgálatodat, útját egymás iránt. Segíts, hogy meg tudjunk egymás előtt alászkodni, és tudjunk egymásnak szolgálni kölcsönösen. Segíts, hogy el is fogadjuk egymás szolgálatát örömmel. Segíts, hogy ne vessen meg senki senkit, ne tartsa magát nagyobbra senki annál, mint hogy szolgáljon a másiknak. Segíts bennünket, hogy alázattal szolgálhassunk, hogy megtapasztaljuk ennek az örömét, ennek a csodálatosságát ebben a közösségben is, de más közösségeinkben is. Köszönjük néked, Urunk, hogy magasztalhat téged a szívünk ezért a mai leckéért, amit az alázattal kapcsolatban újra tanítottál. Kérünk téged arra, hogy áld meg most úrvacsorai közösségünket, segíts, hogy hittel, az evangéliumba vetett hittel tudjunk idejönni, hogy legyen veled üdvösséges találkozásunk. Erősíts meg bennünket az irántad való hitben, odaadásban, és az egymás iránt való szeretetben is. Kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezetünk jövő hetét, áld meg családjainkat, életünket, munkahelyünket, segíts, hogy a te dicsőségedre tudjunk harcolni és élni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat az úrvacsora vételére, és akik bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten szombaton házasságot kötött Sipos előtt Zoltán és Szabó Márta Eszter. Tegnap volt esküvőjük itt a templomban 00:30. Isten áldja meg az ő életüket, házasságukat, szolgálatukat. Itt ragadnám meg a szót, hogy megköszönjem még egyszer a testvéreknek mindazt a sok szeretetet, amit kimutattak felénk, akár hozzá is foghatnék, de nem fogok hozzá a felsorolásához, mert annyi mindenben tapasztaltuk a testvéreknek a jó indulatát, a szeretetét, a kedvességét, hogy most már akkor még itt 10 percig vagy 4 óráig beszélhetnék. Köszönünk szépen mindent, és hiszük, hogy ez is egy kicsit előmozdította Istennek a dicsőségét, ez, ami itt történt a tegnapi napon a szolgálataink által. Köszönjük szépen még egyszer. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy október 2-án, csütörtökön, a Szent Györgyi Albert Agóra dísztermében 17 órakor, tehát október 2, Szent Györgyi Albert Agóra dísztermében 17 órakor lesz Szőnyi Erzsébet 90. születésnapi alkalmából illetve évforduló alkalmából lesz egy kis koncert. Két meseoperát mutatnak be. Ezt azért mondom, hogy a gyereke, akiknek gyereke van, esetleg vigyék el a gyerekeket. A Didergő királyt és a Makrancos királylányt mutatják be. És a Makrancos királylányt éppen a Kecskeméti Református Iskola gyermekkara és tanulói fogják előadni. Tehát aki kisgyerekkel bír, azoknak javaslom ezt a programot. Október 2, Szent Györgyi Albert Agóra, 17 óra. Hirdetem azt, hogy a jövő héten, ha Isten éltet minket, a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Most pedig lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, és készülve az úrvacsora osztásra, énekeljük a 437. éneket. 437. énekünk első, második és negyedik versét. Amíg a testvérek lapozgatnak, hadd kérjem azt, hogy aki nem vesz részt az úrvacsora osztáson, az lehetőleg ne álljon meg itt az előtérbe, illetve ne beszélgessen, hanem vagy menjen ki az udvarra, vagy valahol az épületbe, vagy a ház elé menjen, hogy itt ne zavarjuk az Isten tiszteletet. Utána nyugodtan vissza lehet jönni, nem küldünk el senkit, de ne zavarjuk az Isten tisztelet további menetét hangos beszélgetésekkel. Tehát 437 első és második versét és a negyedik versét énekeljük. Paradicsomnak te szép élő fája, ó kegyes Jézus, Istennek báránya.